A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a 339-es számú énekünket énekeljük el. A 339-es dicséretünk így kezdődik, Jézus Istennek báránya. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a hét minden napján, minden este nyomon követhettük a te szenvedésednek egy-egy lépését. Megvizsgálhattuk, hogy mekkora áldozatot vállaltál értünk, és láthattuk, mit értél el a te áldozatoddal a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, felmérni sem tudjuk igazából a te szeretetedet, és azt az ajándékot is csak felületesen karcolgatjuk egyelőre, amit általad adott nekünk az Atya. Köszönjük, hogy ma is elmerülhetünk a te igédben, azon a napon, amelyen végleg úgy döntöttél, és ki is jelentetted a te tanítványaidnak, hogy eljött a végóra, készen állsz, imádkoztál, vért verejtékeztél, és nekivágtál a nagy útnak. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal mi is nekivághattunk a nagy útnak, a bűnnek való meghalás és az új életben való járás útjának. Köszönjük, hogy a te sorsod a mi sorsunká is vált. Kérünk, Urunk, hogy a te lelked által erősíts meg bennünket, add nekünk a te igédet, és add éreznünk a te jelenlétedet, segítő karodat, hadd tudjunk valóban a te utadon járni, olyanféle módon, hogy abban örömödet lelhesd. Urunk, nem szeretnénk, ha a te áldozatod hiába való lenne, nem szeretnénk a te kegyelmedet elpazarolni. Ezért kérünk, hogy amit ott a kereszten tettél, tedd teljessé bennünk a te lelked által. Amen. A mai estének egyetlen igéje van, János evangéliuma 3. fejezetének 16. verse. Ezt akár együtt is mondhatnánk, de a rend kedvéért most egyedül olvasom fel. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szerintem már mindenki tudja, hogy a 339. dicséretnek egy-egy sora adja az esténknek a témáját, minden egyes sor egy-egy estének a témáját határozza meg. A mai verssor így hangzik, Isten, Isten végtelen kegyelmét. Erről a végtelen kegyelemről fogunk beszélni a felolvasott igének a tükrében. Mielőtt megvizsgálnánk a végtelen kegyelem kifejezés értelmét, előtte határozzuk meg, hogy mit jelent a kegyelem. Most a végtelen jelző nélkül. Amikor Isten kegyelmet gyakorol valaki fölött, akkor általában a következő három dolgot érti alatta. Egy, megbocsát a bűnösnek. Bármit követett el, bármilyen romlott az élete, eltörli a bűneit, tiszta lappal kezdhet, tiszta már az ő élete. Kettő, gyermekévé fogadja. Tehát nem csak a múltnak a bűneit törölte el, nem csak az ádámi állapotba helyezte vissza, hogy innen aztán majd meglátjuk, mi lesz veled, hanem megadta azt is, hogy az ő gyermekének neveztessünk. És a harmadik, hogy ez a megbocsátott Isten gyermeke elnyeri az örök életet. Isten elkészíti számunkra az örök életet a mennyben. Tehát megbocsát, gyermekévé fogad és örök élettel ajándékoz meg. Ezt jelenti Isten kegyelme. És akkor most tegyük hozzá ezt a kifejezést, hogy végtelen kegyelem. Hogyan lehet ezt értelmezni? Arra gondoltam készülés közben, hogy ezt a kifejezést lehet horizontálisan, meg vertikálisan értelmezni. Ugye horizontálisan úgy értjük, hogy ilyen viszintesen, ahogy hétköznapi értelemben szoktunk fogalmazni, vertikálisan, meg ilyen függőlegesen. Mindjárt kiderül, hogy mit értek ezen kifejezések alatt. Kezdjük akkor a végtelen kegyelem horizontális értelmezésével. Ez azt jelenti, hogy Isten minden egyes embernek megbocsát, minden egyes embert a gyermekévé fogad, és minden egyes embernek örök életet ajándékoz. Ha Isten kegyelme horizontálisan végtelen, akkor az ezt jelenti. Ezt úgy lehetne röviden megfogalmazni, hogy mindenki üdvözül. A Biblia alapján bátran kijelenthetjük, hogy a kegyelem horizontális értelemben nem végtelen. És hadd mutassak ezzel kapcsolatban néhány igét, mert ebből láthatjuk, hogy Isten soha nem is akarta valóban minden egyes ember számára a kegyelmet ilyenféle módon kiterjeszteni. Hát kezdjük egy ószövetségi igével. Az 5 Mózes 7.7-ben a következő áll. Téged választott ki, Istened az Úr, valamennyi nép közül, amely a földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Mondta ezt Isten a zsidóknak sok ezer évvel ezelőtt. És amikor ezt kimondta, akkor egyből nyilvánvalóvá vált, hogy Isten a hívők seregét abban az időszakban a zsidó nép köréből fogja gyűjteni. Korábban ez nem így volt. Ugye korábban olvastunk arról, hogy hát Sétnek az utódai milyen hívők voltak, meg aztán olvasunk Ábrahámról, meg bizonyos házanépéről, innen-onnan jött emberekről, akkor még nem volt Istennek egy népe. De Mózestől kezdve azt olvassuk, hogy Isten kiválasztotta a zsidó népet, és az ige ott hangzott. Fogalmazhatunk úgy, hogy kizárólag ott hangzott. Előfordult ugyan, hogy bizonyos emberek, akik kapcsolatba kerültek a zsidósággal, meghallották az igét és megtértek. Tudunk erre példákat mondani, én most ezt nem részletezném, de alapvetően a hívők onnan jöttek, és az összes többi nép nem részesült az igében, és nem részesült a kegyelemben. Hadd mondjak új szövetségi igéket is. Lukács 23:8-9. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Itt is egy különbségtételt látunk. Ott van Jézus, aki az Isten igéjét hirdette, válogatás nélkül az ő szolgálati ideje alatt, és megjelenik egy nagy ember előtt, aki ráadásul már régóta szerette volna őt látni, kérdezgeti is őt, és Jézus azt mondja, hogy veled nem beszélek. Illetve nem mond egy szót sem, csak nem beszél vele. Óriási ítélet ez. Amikor ott áll valaki Jézus előtt, és Jézus nem szól hozzá egy szót sem. Ennél még az is jobb, amikor valaki Isten feddő ítéletét hallja meg. Mert lehet, hogy annak az ítéletnek egyszer majd vége lesz. Az megtisztítás. De Jézus Heródeshez nem szólt. A következő ige az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben található, 16. fejezet, 6.-7. vers. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Misszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Itt is egy különbségtételt látunk. Vannak városok, ahova Pál, a misszionárius el akar jutni, de Isten megakadályozza őt. Neked most nem kell, nem is szabad oda menned. És végezetül még egy igét hadd olvassak ehhez a témakörhöz, Római Levél első fejezet 20.-21. verse. Miközben olvasom, gondoljunk azokra az emberekre, akik soha nem hallották még az evangéliumot. Akár olyan népekre is, mondjuk az amerikai benszülöttekre, akik 1500 éven keresztül nem találkozhattak egyáltalán az evangéliummal, mert még fel sem voltak fedezve. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Itt pedig arról beszél Pál, hogy aki nem hallja az evangéliumot, annak ez az oktalanság, ez a bálványimádás megmarad a szívében, az ilyen ember lehetetlen, hogy üdvözüljön. Hát lehetett volna még hozni az igéket, de azt gondolom, hogy ennyi is elég annak bizonyítására, hogy a kegyelem horizontális értelemben nem végtelen. Nem fog minden egyes ember üdvözülni, mert Istennek nem volt ez a szándéka, és nem is lesz ez a szándéka soha. Ő mást jelentett ki az igében. Lehet, hogy ez így egy kicsit keményen hangzik, amit mondok, nem népszerű az ilyen tanítás. Voltak olyanok, akik a népszerű utat választották, és azt hirdették, hogy mindenki üdvözülni fog. Hadd mondjak két példát erre. Az Óegyházban volt egy nagyon neves igehirdető, Origenésznek hívták, aki először tanította, legalábbis tudomásunk szerint az egyházban, hogy előbb-utóbb minden ember üdvözülni fog. Eljutott odáig, hogy lesznek ugyan emberek, akik eljutnak a pokolba, de majd ott megtérnek, és majd onnan átkerülnek a mennybe. És előbb-utóbb lehet, hogy hosszú-hosszú tanulás és bűnhődés után, de végül minden egyes ember üdvözülni fog. Hát ezt az embert, Origenészt az egyház kiközösítette. Népszerű volt a tanítása, az emberek szívesen hallgatták, de nem ez volt a biblikus tanítás. És hadd mondjak egy hozzánk időben sokkal közelebb álló példát, talán ismerték is néhányan a testvérek közül Farkas Józsefet. Farkas József református lelkész volt Budapesten, és a szocializmus idejében az egyik legkedveltebb prédikátor. Nekem még azt mondták a régiek, hogy Budapesten három nagyon neves prédikátor volt, az egyik Cseri Kálmán, a másik Gyökösi Endre, a harmadik pedig Farkas József. Hát mindegyiküknek kiadták, meg is hallgathatóak a prédikációik. Budapestnek a hívői sokszor tömörültek valamelyik igehirdetőnél. Farkas József igehirdetéseiből én is hallottam néhányat, de az a probléma, hogy akármilyen érthetően, világosan, egyszerűen beszélt is ez az ember, eljutott odáig, hogy mindenki üdvözülni fog. Hogy ezt honnan vette, azt nagyon nehéz igazolni a Bibliából, mert onnan nem lehet. Egyszerűen azt mondta, hogy ha a kegyelem minden, akkor minden egyes ember üdvözülni fog. Nagyon fontos, hogy ha bár kellemesen hangzik ez a gondolat a mi füleinknek, de nagyon veszélyes. Ha ezt hirdetjük, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy nem kell megtérni. Nem kell az Isten útján járni. Nem kell a szentségre törekedni. Teljesen mindegy, hogy mit teszünk. Előbb-utóbb úgyis a mennybe jutunk. Tehát ilyen értelemben ne értsük ezt az ének sort. Isten kegyelme horizontális értelemben nem végtelen. És akkor térjünk át a végtelen kegyelem vertikális értelmezésére. Ez azt jelenti, hogy Isten mindent megtesz az ő népének üdvösségéért. Mindent, az elejétől a végéig. Kiválasztja az övéit, megváltja őket Krisztusban, a Szentlélek által hitet ajándékoz nekik, és helyet készít számukra a mennyben. Hát ebben az értelemben alá tudjuk írni, hogy Isten kegyelme valóban végtelen. Vizsgáljuk meg ezeket a lépcsőfokokat. Ott kezdődik az üdvözítés, hogy Isten kiválasztja az övéit. Ez a kiválasztás már a teremtés előtt megtörtént. Valóban nagyon korai időpont. Két igét hadd olvassak ezzel kapcsolatban, mind a kettő Páltól származik. Az Efezusi levél első fejezetének 4. versében a következőt mondja. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Tehát itt Pál beszél az efezusi gyülekezetről, és nyilvánvalóan a többi hívő emberről. Kiválasztott minket már a világ teremtése előtt. A tesszalonikaiakhoz írott 2. levél 2. fejezetének 13. versében a következőt mondja, mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Tehát itt kezdődik a mi üdvözítésünk, hogy Isten hozott egy döntést. Hozott egy döntést bizonyos emberekről, a kiválasztottakról, akiknek a közösségét úgy nevezhetjük, hogy Isten népe vagy az egyház. A következő lépcsőfok az üdvözítésben a megváltás. Jézus Krisztusban Isten ezt a kiválasztott csoportot, az egyházat megváltotta. János 10:11. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Ezzel bátorította Jézus az övéit, hogy én nem csak olyan Isten küldötte vagyok, mint a többi, akik prédikáltak. Én nem csak tanítást hoztam nektek. Én egyenesen az életemet teszem le, értetek. Mindent vállalok azért, hogy titeket az Isten visszakaphasson. Hogy újra az ő tulajdonai legyetek, nem csak a teremtés, hanem a megváltás jogán is. És ez nektek szól. Nem a kecskékért adom az életemet, nem a farkasokért adom az életemet, hanem a bárányokért, az Isten népéért. Ugyanezt olvassuk az Efezus 5:25-ben. Itt a házasságról van szó, de majd meglátjuk az összefüggést. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. A jó pásztor életét adta a nyájért. Ugyanaz a kifejezés. Tehát, amikor Isten kiválaszt valakit, az nem csupán egy gondolat őnála, hanem az egy terv. A terv megszületett, és a megvalósításnak a lépcsőfokai között ott látjuk, hogy Krisztus az életét adja ezért a népért. Mi a következő, a 3. lépcsőfok? A Szentlélek által Isten Krisztusba vetett hitet ajándékoz az övéinek. Hadd tegyem hozzá, hogy a hit az nem egy természetes képessége az embernek. Ugye van 5 érzékszervünk, az természetes képességünk. De a hit az nem természetes képességünk. Úgy jövünk erre a világra, hogy nem hiszünk az élő Istenben, és olyan mélyen vagyunk a bűnben, hogy nem is tudunk hinni benne. Ha Isten ezen az állapoton nem változtat, akkor mindvégig megmaradunk a hitetlenségben. Lehet, hogy hinni fogunk bizonyos dolgokban, de az élő Istenben nem. Mert a szívünk egészen más irányba vezet minket. Elsötétült és másfelé vezet. De Isten hitet ajándékoz az övéinek. Egy ószövetségi ígéretet hadd olvassak fel, Hóseás könyve 2:22, gyönyörű igeszakasz. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Hát, hogy lehet eljegyezni valakit egy ajándékkal? Azt a mennyasszony éri el? Azt a mennyasszony keresi meg? Nem, azt a vőlegény adja neki oda. És ezt a képet használja itt Isten, hogy én vagyok a vőlegény, és ajándékba adom neked a hitet, az neked nem volt korábban, én adom neked oda. És ezáltal a hit által igazán meg fogsz engem ismerni. Ahogy egy házasságnak valahol ez az egyik célja, hogy egyre közelebb kerüljenek egymáshoz a felek, úgy te is egyre jobban meg fogsz engem ismerni. Én már ismerlek téged, de te egyre jobban meg fogsz engem ismerni. És egy új szövetségi ígét is hadd olvassak, Apostolok cselekedetei 13:48. Itt Pál apostol a pizidiai Antiókiában prédikálta, zsidóknak is prédikálta, pogányoknak is, és lezáró akkordként a következő értékelést olvassuk. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mind hívővé lettek. Világos megfogalmazás. Akiket az Isten kiválasztott, azoknak ajándékozza a hitet. Nem úgy történik, hogy én hitre jutok magamtól, az én ügyességemnél, meg belátásomnál fogva, és akkor én választott leszek. Ez olyan, mintha valaki a szekeret fogná a ló elé. Nem. Isten kiválaszt engem, és megajándékoz a Jézus Krisztusba vetett hittel. És az utolsó lépcsőfok, hogy Isten helyet készít számunkra a mennyben. Jézus egy példázatban vall erről a következőképpen, Máté 25:34. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Amióta elrendeltem mindent, ez az ország készen áll számotokra. Ugyanez a Jézus a következőt mondja célzottan az ő tanítványainak, János 14:2. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? Ugye itt Jézus vigasztalta a tanítványokat, hogy nem sokára eltávozom tőletek, de ne aggódjatok, az én eltávozásomnak célja van, helyet készítek számotokra a mennyben, és addig sem lesztek magányosak, mert elküldöm magam helyett a Szent Lelket. Tehát Isten kiválasztja az övéit, megváltja őket Krisztusban, a Szentlélek által hitet ajándékoz nekik, és helyet készít számukra a mennyben. És most egy pillanatra forduljunk ahhoz az igéhez, amelyet a legelején olvastam fel. Ugyanezt látjuk megvalósulni, ugyanezt a sorrendet látjuk benne, csak a megfogalmazás egy kicsit más, egy kicsit hétköznapibb. Mit mond Jézus? Úgy szerette Isten a világot. Ez a szeretet Isten szemében mindig is egy döntés. Isten szeretete nem úgy működik, hogy megnézem az életedet, és ha szeretetre méltó vagy, akkor majd szeretni foglak. Úgy szerette Isten a világot, hozott egy döntést. Persze lehet, hogy itt némelyeket megzavar az a kifejezés, hogy a világot. Én meg kiválasztottakról beszélek. Hogy passzol ez a kettő? Hát úgy passzol ez a kettő, hogy a világot legalább 28 féle értelemben használja a Biblia, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy a világ minden egyes embere. Nem ezt jelenti mindig. Hát ugyanaz a János, aki írta ezt az evangéliumot, egy másik levelében azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. Hát már ebből látjuk, hogy többféle értelemben lehet értelmezni a világot, ott például kifejezetten a bűnös világra érti. Más helyen meg arra gondol, hogy a világ különböző tájain elszórt hívőkre, választottakra, vagy megint más helyen, nem csak rátok, akiknek küldöm a levelet, hanem a többi gyülekezeti hívőre is, vagy nem csak nektek, zsidóknak, hanem a pogányokból lett hívőknek is. Nagyon sokféle értelemben használja a Biblia azt a kifejezést, hogy a világot. Tehát a lényeg, hogy Isten hoz egy döntést, kiválaszt. Megváltja őket Krisztusban, ezt így olvassuk, egyszülött fiát adta. Nem kell magyarázni. Jézus pontosan tudta, hogy miről beszél. Hát magáról mondta ezeket a szavakat, és tudta, hogy ez nem csak egy átmeneti ajándék, hanem ez egy halálig tartó ajándék. A Szentlélek által hitet ajándékhoz hogy olvasunk erről? Hogy aki hisz ő benne? És hadd tegyem ehhez hozzá rögtön, hogy ez nem egy olyan kifejezés, amiből az következik, hogy mindenki képes a hitre, mert mit olvasunk ugyanebben az ige szakaszban egy kicsivel korábban? Mi történik itt? Nikodémus, egy vezető ember a zsidók közül elmegy Jézushoz, de éjszaka, mert fél. Nehogy kiderüljön már róla, hogy ő szimpatizál ezzel a tanítóval. És elkezdenek arról beszélgetni, hogy mit jelent a hit, mit jelent Istennel élni, stb. És Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy újonnan kell születned. És Nikodémus, a nagy tanító, mégiscsak előjáró a zsidók között, elkezd dadogni. Mi az, hogy újonnan kell születni? Nem is értem, hogy miről beszélsz te, Jézus. Aztán folytatja, amiből kiderül, hogy tényleg nem érti, hogy miről beszél Jézus. Azt mondja, hogy visszamehet az ember az anyja hasába, és kijöhet újra? És Jézus rákérdez, hogy hát te Izrael tanítója vagy, és nem tudod. És a végeredménye annak a beszélgetésnek, vagy annak a részének úgy zárul, hogy ami az embernek lehetetlen. Az Isten tud újjászülni. A lélek fúj, amerre akar. Te nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. A lélek ad hitet. A lélek szül újjá. És helyet készít számunkra a mennyben, erről pedig úgy olvasunk, hogy örök élete legyen. Ugyanaz a megfogalmazás, csak látjuk, hogy Jézusnál egy nagyon hétköznapi megfogalmazást látunk, amely kifejezetten arra jó, hogy az embereket meg lehessen vele szólítani. Én is ezt szoktam általában alkalmazni. De most, amikor ezt az ének sort kellett értelmezni, amely a végtelen kegyelemről szól, ezért egy kicsit elvontabban kellett fogalmaznom, hogy lássuk, mennyire Isten az, aki végzi az üdvözítést, minden egyes lépcsőfokát. És ez az a nagy dolog, amiért mi hálát adhatunk. Mivel nincs olyan része, ami rajtunk múlik, és ezért nem is ronthatjuk el. Ezt nem ronthatjuk el, az üdvösségünket. Sok mindent elronthatunk. A hitben járás során vannak nagy bukásaink, és ez baj, és ezt meg kell bánni. De az, hogy mi üdvözülünk, ezt nem ronthatjuk el, mert az Isten kezében van. Ez egy olyan tanítás, amely ott szerepel a Bibliában, minden lapján ez olvasható, és ehhez ragaszkodtak a mi elődeink minden időben. Ágoston, az Óegyházban, Calvin, az őt követő generációk, Spurgeon, rengeteg embert lehetne még sorolni, és ez az az evangélium, amelyhez nekünk is ragaszkodnunk kell. Tehát újra olvasom a verssort, Isten, Isten végtelen kegyelmét. Nem az ő horizontális kegyelmét, mert az nem végtelen, de az ő vertikális értelemben vett kegyelmét valóban dicsőíthetjük. Amen. Most pedig csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy szóltál Nikodémushoz, és rajta keresztül hozzánk is. Köszönjük, hogy olyan szépen megfogalmaztad számára, hogy mi mindent teszel az elveszett emberért. Köszönjük, hogy Nikodémus meghallotta a te szavadat, és habár először értetlenkedett, te végül megvilágosítottad az ő értelmét, és hitet ajándékoztál neki, és ezt láthatjuk abban, hogy végül kiállt melletted nyilvánosan, vállalva akár az életveszélynek a kockázatát is. Köszönjük, Urunk, hogy velünk is ilyen nagyon egyértelmű és nagyon türelmes vagy. Nem hordasz le bennünket, hogyha valamit még nem értünk, de türelmesen tanítgatsz minket, hogy minél tisztább legyen számunkra a kép. És köszönjük, hogy amikor a te kegyelmedről tanítasz, akkor az nem egy átláthatatlan valami, hanem pontokba foglalható cselekedeted, elhatározásod és cselekedeted a mi érdekünkben. Köszönjük, hogy minden terved megvalósul, köszönjük, hogy így gondolhatunk a saját életünkre is, és jó tudnunk, hogy amit elkezdtél bennünk, az be is fejezed majd. Ezért adunk neked hálát, Urunk, és azért könyörgünk hozzád, hogy a te kegyelmedhez méltó életet élhessünk, hogy amit nekünk ajándékoztál, amiért te szenvedtél, az ne legyen fölöslegessé, hogy ne eltékozoljuk az életünket a saját kedvteléseinket követve, hanem hadd tudjunk neked engedelmes, örömteli életet élni. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk a te gyermekeidként világítani ebben a világban, és dicsőséget hozni a te nevedre. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.